Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Domanics András, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A következő negyed órában szó lesz a szlovákiai pedagógus sztrájkról és a lemondott német államelnök feleségének titokzatos múltjáról is. Hamarosan a magyar kormány is kialakítja álláspontját a közös uniós pénzügyi felügyelettel kapcsolatban, mondta Martonyi János külügyminiszter. Hozzátette, a jelenlegi uniós elképzelés Magyarországnak nem felel meg. Zsigmond Árpád összefoglalója.
Az unió hosszú távú kérdéseit most nem tudjuk eldönteni, a rövid távúakat viszont el kell, mondta Martonyi János külügyminiszter José Manuel Barroso az Európai Bizottság elnökének nemrég az Európai Parlamentben elhangzott beszédére utalva egy a külügyminisztériumban rendezett sajtóbeszélgetésen. Martonyi Jánost hallják.
A bankunió kérdésében nekünk is rövidesen állást kell foglalnunk, és ezért most folyik az intenzív előkészítő munka, hogy valójában mi is itt a magyar érdek. Egyáltalán milyen lesz a nem eurozóna tagok viszonya kapcsolata ezzel a rendszerrel.
A tárcavezető azonban nem volt megelégedve a júniusban meghirdetett uniós tervezettel.
A pillanatnyi elképzelés az nekünk nem jó, mert az lényegében ezt a rendszert az eurozónának tartja fent.
A négy pillérből, tehát egységes bankfelügyeletből, a tőkekövetelményekre vonatkozó egységes szabályrendszerből, a harmonizált betétbiztosítási rendszerből, valamint az egységes európai helyreállítási és szanálási keretrendszerből álló bankunió elképzelése ugyanis Martonyi János szerint sérteni az egységes belső piac logikáját, mert a monetáris unión belül és azon kívül a pénzügyi szolgáltatások terén torzítaná a versenyfeltételeket.
Következésképpen, hogyha ezt az egész rendszert kettéhasítjuk, akkor olyan új problémákat keletkeztetünk, amelyek döntően a kívülálló, tehát az eurozónán kívüli országok pénzügyi rendszerében fognak lecsapódni. Ugye egyik ilyen kedvenc új kifejezés az a fiókosodás, leányvállalatok átalakulnak fiókokká, ez csak a dolog jogi része, tartalmi része pedig az, hogy a betétesek ezekben a fiókokban, vagy akár éppen leánybankokban nem fogják a pénzüket elhelyezni megfelelő biztonságérzet hiányában.
Ugyan a rendszerhez csatlakozhatnának az eurozónán kívüli országok pénzintézetei is, de ez Martonyi János szerint csak kötelezettségeket jelentene, jogokat nem.
A legfontosabb kérdés az, hogy ha van egy közvetlen csatornájuk az eurozóna bankjainak, hogy baj esetén finanszírozást kapnak bizonyos forrásokból úgy, hogy a szuverén adósságukat nem kell az illető államnak növelnie, tehát nem az államnak kell megfinanszírozni a bankokat, akkor egy hasonló pénzügyi lehetőséget kellene adni az egyébként a kötelezettségeket vállaló eurozónán kívüli országok bankjainak is.
A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország nem kívánja gátolni az uniót az eurozóna problémáinak megoldásában, csupán azt szeretné, hogy a megoldás ne érintse negatívan a monetáris unióhoz még nem csatlakozott országokat. Zsigmond Árpád, Inforádió.
Szlovákiában a tanárok szakszervezete a jövő héten egy asztalhoz ülne az oktatási, a pénzügyi és a munkaügyi tárcavezetőkkel, de az illetékesek nem zárják ki azt sem, hogy folytatódnak a tiltakozó megmozdulások. Protics János tudósít Pozsonyból.
A pedagógusok rövid távon 10%-os béremelést követelnek, hosszú távon pedig azt szeretnék elérni, hogy mindenkori fizetésük legalább az átlagbérek 1,2-szerese, esetleg 2-szerese legyen, illetve az állam növelje az oktatásügyre fordított pénzt az uniós államok szintjére. A kezdő tanári fizetés Szlovákiában 500 euró körül mozog. Az óvodákban, valamint az alap- és középiskolákban dolgozók havonta átlagosan bruttó 758 eurót keresnek, míg a szlovákiai átlagbér 789 eurót tesz ki. A sztrájkot több szakmai érdekvédelmi szervezet is támogatta, köztük a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, valamint az összes ellenzéki párt. Maga Dusan Csaplovics, az oktatási tárca vezetője is jogosnak tartja a tanárok béremelési követeléseit. A csütörtöki akcióba, mely a maga nemében az utóbbi évtizedben a legnagyobb ilyen jellegű megmozdulás volt az országban, az iskolák több mint 80%-a kapcsolódott be. A pedagógus szakszervezet azt is követeli, hogy az állam a bruttó nemzeti össztermék legalább 6%-át költse oktatásra, mivel e tekintetben az ország a sereghajtók közé tartozik kontinensünkön. Az Inforádiót Protics János tudósította Pozsonyból.
Lapértesülések szerint a japán kormány napokon belül bejelenti, hogy 2030-ra megszabadul az atomenergiától. Az Inforádió által megkérdezett szakértő szerint nem lenne meglepő, ha a Szigetország így döntene, viszont gondot okozhat az atomerőművek által biztosított energia kiesésének pótlása. Gál Ildikó kérdezte Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technológiai Intézetének vezetőjét.
Belegondolunk, hogy 2011 tavaszán milyen csapás érte Japánt, és a Fukushima-i katasztrófa milyen komoly kihatásokkal bírt, akkor tulajdonképpen ezzel nem lehet csodálkozni. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, hogy ahogy én látom a szakmai híreket, azért még megoszlanak a vélemények, tehát nem teljesen bizonyos, hogy ez be fog következni. Nyilván annak van nagyobb valószínűsége, hogy a politika a jelenlegi helyzetben az atomenergiából való kiszállás mellett dönt Japánban, de meglehetősen éles párharc és vita folyik ebben a tekintetben, mert Japán rendkívül sérülékeny villamosenergiarendszerrel bír, egyszerűen a geográfiai elhelyezkedése, szigetország jellege és a nagyipara miatt.
Japánban jelenleg hány atomreaktor működik?
Jelenleg 50 működőképes atomerőművi blokk van, kettő áll építés alatt.
A fukushimai atombaleset előtt az atomerőművek fedezték Japán energiafogyasztásának 30%-át. Ha a Szigetország 2030-ra valóban megszabadul az atomenergiától, akkor miből pótolja majd a kiesést?
Hát ez a legjobb kérdés ebben a helyzetben, és azt hiszem, hogy erre nem lehet válaszolni jelenleg. Tehát tényleg, ahogy említettem, nagyon sérülékeny a japán rendszer. Ők nem tudnak importálni villamos energiát máshonnan, mert annyira távol vannak a partoktól, mármint a kontinenstől, hogy itt a villamos energia szállítása reménytelen. Tehát nekik az országon belül kell ezt megoldaniuk. És az atomenergia azért segített rengeteget az elmúlt évtizedekben Japánban, mert hogy korábban nagyon nagy mértékben építettek az olajra, ami a 70-es évek olajválsága után annyira drágává vált, hogy gyakorlatilag ma a világon olaj alapon hát nagyon-nagyon kevés villamosenergiát állítanak elő. Na most nyilván nyitni fognak a megújuló források irányába, és itt elsősorban a szél és a napenergia bukkan fel mindig, csak ezekkel az az alapvető probléma, hogy ingadozóak. Ugye éjszaka nincsen nap, ez egészen egyértelmű, és a szél sem folyamatosan fúj, és ezeket az ingadozásokat valahogy a rendszernek, a villamosenergia rendszernek ki kell tudni küszöbölni. Tehát itt egy rendkívül bonyolult hálózatfejlesztési programot kell végrehajtani, egy nagyon komoly kutatási programot, amelyben ezeket a jelenleg fennálló műszaki problémákat esetleg lehet csökkenteni, és nyilván fel fognak merülni esetleg újabb források, de hát rendkívül komplikált ez a helyzet.
Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technológiai Intézetének vezetőjét hallották. Meglepő vallomást hallhatott Vlagyimir Putyintól egy ellenzéki újságíró. Az orosz elnök elismerte, hogy több látványos fényképét és videófelvételét gondosan előkészítették. Például nem bukkant csak úgy rá a tenger mélyén antik amfórákra, és arról is tudott, hogy vadállatokat fogtak be neki, mielőtt azokkal az erdőben összefutott. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
В небо со стаей журавлей Владимир Путин сел за штурвал мотодельтаплана.
A láthatóan kalandvágyó Vlagyimir Putyin legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy motoros mikrorepülővel próbálta terelgetni a fogságban nevelt és szabadon engedett szibériai darvakat. Most bevallotta, hogy látványos videói nem spontán felvételek voltak, viszont azzal védekezett, hogy az emberek így kedvet kaphatnak a történelem és a környezetvédelmi témák tanulmányozásához. Putyin erről nem másnak, mint az ellenzéki Mása Gessen újságírónak beszélt, akit kitettek az állásából, mert nem volt hajlandó tudósítani az elnök vezérdarus mutatványáról. Gessen egészen idáig a világ egyik legrégibb ismeretterjesztő magazinja, a Vakrux Sveta a világ körül szerkesztője volt. Korábban élesen kritikus hangvételű könyvet is írt az elnökről, aki meglepetésére felhívta és sajnálkozását fejezte ki, amiért miatta kirúgták. Putyin még meg is hívta a Kremlbe, ahol beismerte, hogy egy sor PR felvételt előre megrendeztek neki. Előtte azonban az elnöki hivatalba biciklivel érkező Gessent pár óráig várakoztatták, kerékpárját pedig egy trolibusz megállóban kellett hagynia. Igen, az én ötletem volt a hópárduc, és tudom, hogy előre elfogták, de a lényeg az volt, hogy rávilágítsunk a problémára. Ez volt a görög amforákkal is. Persze, hogy oda tették őket, mondta az elnök arról a videóról, amelyben az látható, hogy rövid búvárkodás után antik amforákat talált a Fekete-tenger mélyén. Putyin még kormányfőként tavaly márciusban akadt össze Szibériában egy hópárduccal. Az állatot valójában 150 kilométerrel távolabb fogták el, és egy hétig fogságban tartották. Állatvédők szerint meg is sérült, amikor megpróbált megszökni. Gessen a találkozóról a Dost TV-nek mesélve azt mondta, azért nem küldött riportert a darvakkal való szárnyalásra, mert szerinte Putyin korábbi vadvédelmi akciói során a Habarovszki állatkertből vittek a vadonba egy tigrist az elnöknek, más állatokat pedig elkábítottak. Putyin most felajánlotta neki, hogy visszakaphatja szerkesztői állását, de Gessen ezt elutasította, mint mondta, nem tud olyan lapnál dolgozni, ahol az elnök nevezi ki a főszerkesztőt. Putyin sajtófőnöke Dmitrij Peszkov azonban közölte, nem igaz, hogy az elnök dönt a lap szakmai vezetőjéről. Szvetnik Endre, Inforádió, London.
A korrupciós vádak miatt még februárban lemondott német államelnök felesége jogi úton keres védelmet azon vádakkal szemben, hogy férjhez menetele előtt átmenetileg örömlányként kereste kenyerét. Az asszony ügyvédje felszólította a Google-t is, hogy a kereső alkalmazásban szüntesse meg a volt elnök felesége neve mellett automatikusan felajánlott kiegészítéseket, amelyek a prostitúcióra utalnak. A különös ügy hátterét németországi tudósítónk Vince András világítja meg.
Az eset még arra az időre nyúlik vissza, amikor a kereszténypárti politikus Christian Wulff, mint Alsó-Szászország tartományi kormányfője elvált előző feleségétől. Állítólag pártjának egyes vezetői azt állítva kezdték firtatni új feleségének, a nála jóval fiatalabb Bettinának múltját, hogy a rendkívül csinos nő korábban pénzért férfiakat kísért esti szórakozásukra. Noha a pletyka akkoriban nem kelt szárnyra, tavaly decemberben, amikor Christian Wulff már mint államelnök korrupciós vádak ösztüzébe került, egy közismert tévéműsorvezető a gyanúsításokat kiteregető bulvárlap a Bild főszerkesztő helyettesétől azt is tudakolta, hogy az újság tényleg rendelkezik-e olyan adatokkal, amelyek Bettina Wulff züllött előéletére utalnak. Az újságíró válaszában leszögezte, hogy a pletykának semmi alapja sincs. Most Bettina Wulff mégis jogi eljárást helyezett kilátásba a műsorvezető ellen, amiért úgymond a nyilvánosság előtt ismét szóba hozta a jó hírnevét romboló pletykát, a Google-t pedig arra szólította fel, hogy a kereső kifejezések között szüntesse meg a neve mellett automatikusan feltűnő kiegészítéseket. Az ügynek különös pikantériát kölcsönöz, hogy Bettina Wulff emlékirata ezekben a napokban kerül a német könyvpiacra a Dolgok szemlélete címmel. Vince Andrást hallották Németországból.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András.